A titok talán abban van, hogy a gyár és ez a modell nagyon jól alkalmazkodott a minden idő kihívásaihoz. Használhatóságban, vezethetőségben, technológiában, újdonságokban, én talán a T3-ast kedvelem a legjobban, az igények egyre speciálisabbá válásával, a válaszok, amiket a gyártó ad, azoknak is fejlődni kellett.
Ez a Neppermentes Övezet, a Dustfelt Autó podcastje, ahol vendégeinkkel benézünk a motorház tető alá, hogy a használt autóvásárlás minél nyugodtabb és kockázatmentesebb élmény lehessen. Ülj be mellénk!
Újabb résszel jelentkezik a Neppermentes Övezet, a Dustfelt Autó podcastje. Mai vendégünk egy fárasztó, de örömteli fárasztó hétvége után fogadta el a meghívásunkat, ugyanis hosszú idő után ismét megrendezésre került a Transporter találkozó, így a vendégünk Kovács András, a Volkswagen haszonjárművek márkaigazgatója. Köszönöm, hogy itt vagy.
Én köszönöm a lehetőséget, szia!
75 év. Azért beszéltünk már korábban mi négy szem közt erről, hogy ez benne van a top 3-ban az autóiparban, mint a legrégebben azonos néven gyártott modell. Abba azért kell valami titok, kell valami különlegesség, hogy egy olyan iparágban, ahol azért az egyetlen standard az a változás, meg tud maradni egy modell. Mi a titka a Transporternek?
Valóban igazad van, ez a 75 év egy hatalmas időszak, több emberöltő, azt hiszem úgy számolják, hogy egy emberöltő olyan 30-35 év. Ehhez képest egy Transporter most már 75 éve él. A titok talán abban van, hogy a gyár és ez a modell nagyon jól alkalmazkodott a minden idő kihívásaihoz. És minden időszakban megtalálta azt a formát, amivel az adott időszak igényeit ki lehetett elégíteni, és ezek az igények a gazdaság és a társadalom minden szegletéből jöhettek, az iparból, a logisztikából, a kereskedelemből, a szolgáltató szektorból, de ugyanígy a családoktól, a személyszállítási üzletáktól, hogyha lehet erről beszélni, hotelektől, éttermektől. Tehát nagyon széles körben van igény olyan autóra, amivel lehet segíteni a vállalkozásokat, lehet szállítani a családokat. A Transporter pedig minden korszaknak egy tökéletes járműve volt.
Szerinted érdemes, vagy külön lehet választani, hogy ezt az ikonikus státuszt melyik szerepkör harcolta ki a Transporternek? A személyszállítás, a hippie feeling, a családok történetei által érkező extra muníció, vagy az, hogy egy egyébként, nem tudom, megbízható munkaeszköz?
Szerintem ez együtt van, együtt járt. Az indulás az mindenképpen a haszonjármű oldalról érkezett. Tehát a második világháború után 1950-ben indult el a Transporternek a sorozatgyártása, de hát maga a modell születés az 1947-re datálható, amikor a holland importőr Bempon lerajzolta egy füzetbe az első Transporternek a vázlatát, látva a wolfsburgi bogárgyárban a munkásokat, ahogy saját maguk által eszkábált szállítójárművel vitték az alkatrészeket. Úgyhogy a Transporter történelme itt kezdődik, és mint ilyen a teherautó üzletágból indult, és a második világháború utáni nagy gazdasági újjáépítésben, mint teherautó vett elsősorban részt. De talán ikonikussá mégis inkább a személyautó változata miatt lett. Iszonyú sokat tett hozzá ehhez Woodstock, ahol a Flower Power, a hippie mozgalom ikonikus autója volt, és utána pedig megállíthatatlan volt a siker.
Említetted a bogarat, amelyet végül, most ez ilyen csúnya szó, de hogy a Transporter túlélt. De amíg ugye a bogárnak, hát igazából talán nem nagyon túlzás azt mondani, hogy két generációja volt, vagy két pacekje volt, addig a Transporter most már a hetedik generációjánál van. Tudom, hogy ez egy szemét kérdés, de mégis megkérdezem, hogy ha neked a generációk közül ki kéne választani az, hogy melyik áll a legközelebb a szívedhez, és most tényleg csak a szívedre hallgass, akkor melyikre mutatsz rá?
Jaj, nehéz kérdés.
Az mondok a gyerektől, meg igen. Melyik a kedvenc gyereked?
Igen. Természetesen a T1-nek a dizájnja, ez a V alakú, iszonyú vidám, mosolygós dizájn, ez szerintem egy utolérhetetlen forma. de használhatóságban, vezethetőségben, technológiában, újdonságokban, én talán a T3-ast kedvelem a legjobban, az már egy olyan autó volt, ami még mai szemmel is egy használható autó, ott már megjelent a lakóautó változat, abban a változatban érkezett az összkerékhajtás, a multivan, tehát hogy tényleg nagyon sok minden, de még benne voltak a G-nek az első generációból, még a léghűtéses verzió, még hátul volt a motor, úgyhogy az egy jó határvonal volt, onnan kezdve a T4-estől már igazán modern autókról beszélünk, mai szemmel nézve is, nyilván a T3-as a saját korában egy modern autónak számított, talán a T3-as. Meg a T4-es, mert az egy nagyon jó autó.
Meg az 5-ös is azért.
Igen. Így. Úgyhogy tényleg nehéz.
A ti feladatotok, mint importőr, azért nagyon speciális, mert miközben ugye haszonjárműnek összefordul, ugye németül Nutzfahrzeuge, angolul Commercial Vehicles néven fut ez a márka. Egyszerre kell megszólítani, már nem egy kampányban, de a ti célcsoportotok az ugye a családoktól kezdve a vállalkozásokon át, céges ügyfelek, mindenféle irányba kell menni. És amikor egy ilyen ikonikus modell a 75. születésnapját ünnepli, akkor az érdekelne elsősorban, hogy amikor a központ látja ezt a dátumot, akkor hogyan készül rá? Ti mikor kezdtetek el a 75 évvel foglalkozni, milyen muníciót kaptatok, milyen elvárások vannak ilyenkor Hannover részéről, hogy hogyan kell Magyarországon például megünnepelni egy ilyen modellt?
Nincsenek konkrét elvárások, ránk van bízva, hogy mi az, amit szeretnénk ezzel a 75 évvel kezdeni, hiszen a Transporter minden országban egy kicsit mást jelent. Mást jelent Skandináviában, ahol ember emlékezet óta piacvezető az autó, és a megbízhatósága az tényleg a topra emeli. Egész más jelent Olaszországban, ahol a Volkswagen nem annyira erős, és ott a Transporter inkább a történelmével hódít, mint a jelenével, de talán bízunk benne, hogy ott is egyre jobb értékesítési eredményeket érnek majd el. Magyarországon pedig tipikusan egy ilyen Németország közeli gazdaságunk van itt az elmúlt jó néhány évben. Az autóiparunk is a német autóiparon szocializálódott, úgyhogy az a német fókusz, és ezáltal ez a Transporter erősség, ez a magyar piacon is megvan. Nehéz ügy, mert az értékesítés és a márka image ebből a szempontból egy kicsit elválik. Az autóink nagyon nagy része inkább teherautó, amit eladunk, viszont a történelem és ez a tradíció, ahogy említettük is, hogy mitől lett ikonikus a márka, az inkább a személyautó, családi autó vonalnak köszönhető. Úgyhogy mind a két irányban gondolkozunk, amikor értékesítési kampányokról beszélünk, akkor inkább a Transporter teherautó változata, amikor pedig egy rendezvényről beszélünk, akkor meg nyilván inkább a lakóautó, személyautó, családi autó változata az, ami a fókuszban van. Ezzel elkezdtünk dolgozni már tavaly évvégétől gyűlnek az ötleteink, a feladatok, és hát ez most csúcsosodott ki a múlt hétvégén, amikor sikerrel egy nagyszabású Transporter találkozót tudtunk rendezni.
És kaptatok egy elég jó reklámarcot erre a 75 évre, amikor a Transporterről beszélünk, nem tudom, hogy volt egy Jason Stathamhez mérhető kaliberű reklámarc, de egyrészt ugye a Transporter film, másrészt pedig ugye magyarul szállítóként is teljesen működik, és amikor először láttad az arcát a céges prezentációban, akkor mi volt a reakciód?
Örültem. Tényleg nálunk nem annyira jellemző az, hogy ilyen nagy nevek kapcsolódnak a kampányainkhoz.
Ja, Buzznál volt már Tom Hardy a Venom kapcsán, tehát azért még illetve...
Meg előtte még a Star Wars-al Obi-Wan Kenobi is az arca volt, de ettől eltekintve nem ez az irány szokott lenni a mi kommunikációnkban. Én örültem neki, mert azt gondolom a Jason Statham és a szállító filmek célcsoportja az elég közel van a Transporter célcsoportjához. Nem a legfiatalabb korosztályról beszélünk, akciófilmekről beszélünk. Azt gondolom ez a középkorú férfi vállalkozó célcsoportnak tökéletes találat. A nyelvi nehézségek azért itt felmerültek. Tehát a német központban a Transporter film, mint a szállító film eredeti angol nyelvű, de hát németül is Transporterként van a film címe, ott egyértelműen adódott a kapcsolat. Nálunk szállító a film címe, ezért a fordítással kellett egy kicsit küzdenünk, hogy hogyan jelenik meg ebből a Transporter, amit mi úgy oldottunk meg, hogy a Transporter az igazi szállító, de hát voltak országok, akik rosszabbul jártak. A szláv nyelvterületen a szlovákok, csehek, náluk a film címe Kurír volt, ami egy Fordnak a modellje, és ők ezzel nehezen tudtak mit kezdeni. Úgyhogy...
Hát ugye a hírek szerint az elektromodulátort vával is megjárták annó, hogyha tényleg ez van a Terminátor cseh címe.
Igen, úgyhogy őket egy picit sajnáltuk, amikor ez a kampány zajlott, nem is tudom, hogy végül tudták-e használni ezt a kampányt. Mi minden esetre tudtuk, és nagy siker volt az ügyfelek visszajelzéseiből, meg a kampány számaiból is azt látjuk, hogy tetszett az embereknek, és sokat is látták.
Jason Stathamet még talán el lehet kapni a tévében is, de hogy amire egy pillanatra visszatérnék még, mert hogy nagyon jó maga a sztori, az Ewan McGregor, akit ugye nem az ügynökségen keresztül levadászott a Volkswagen, hanem ő gyakorlatilag beült a tutiba, hiszen egy Volkswagen rajongóról van szó, egyébként el is megy a nagyobb rendezvényekre. Jó, nyilván ez már egy szerződéses kötelezettség is van, de ez egy abszolút ilyen organikus összeállása lett a dolgoknak.
Igen, szerintem ennél jobb találat nincsen, amikor egy igazi Volkswagen rajongó, akinek régi bogara, régi T1-ese is van, és használja is őket, és azzal jár, őt találja meg a márka egy kommunikációs együttműködésre, és jól is működött, látszik is, hogy ha megvan ez a belső kapcsolat, akkor az látszik a megjelenésen is.
Az, hogy 75 év, és mondtad, hogy tavaly évvégén már elkezdtetek gondolkozni, hogy ebben az évben tér vissza több éves, több mint 6 éves kihagyás után az országos Transporter találkozó, az első pillanatban eldőlt, vagy ez valamikor a folyamatok, a beszélgetések során kikristályosodott, hogy mikor, ha nem most?
Igény volt rá az első pillanattól kezdve. Nyilván a büdzsé az egy komoly kérdés volt, és amíg meg tudtuk hozni azt a döntést, hogy igen, ezt a szabad szemmel jól látható pénzösszeget rá tudjuk szánni, az eltartott egy ideig. De az, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy egy Transporter találkozóval térjünk vissza, az nem volt kérdés, azt láttuk az első pillanattól kezdve.
Ja, maga a márka az jelen volt a Művészetek Völgyében. Igen, zárójel, a Transporter találkozó Vigán Petenden a Művészetek Völgyének a szomszédságában került megrendezésre július 26-ai hétvégén. Szóval, hogy magán a Művészetek Völgyében lehetett találkozni a brenddel. Az, hogy itt legyen, az milyen döntésnek volt a része?
Már amikor a Művészetek Völgyével elkezdtünk, hát jó néhány évvel ezelőtt együtt dolgozni, ott is az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy ez az a fesztivál, amelyiknek a hangulata legközelebb áll a Transporter tradíciójához, a szabadságérzéshez, a hippi hangulathoz. Úgyhogy a megjelenésünk már eleve is ennek köszönhető volt a Művészetek Völgyében, és a támogatásunk feléjük, hiszen azt az értékrendet, amit ők képviselnek, ezt mi is a magunkénak tudjuk. És amikor gondolkodtunk arról, hogy jó, akkor találkozó, akkor nyilván először így felmerült, hogy Művészetek Völgyében. Beszéltünk velük, hogy akkor ezt hogy lehetne megoldani. Nekik nagyon tetszett a dolog az első pillanattól kezdve, de hát azért ez sok nehézséggel járt, amíg ott megtaláltuk a megfelelő helyszínt, megtaláltuk, hogy hogyan teremtsünk oda infrastruktúrát, hiszen az a helyszín az egy mező, uh-huh. És ott egy olyan kempinget kellett kialakítani, ahol több százan elfértünk, és jól éreztük magunkat 3 napon keresztül. Az nem volt egyszerű, de így A szándék megvolt mind a két részről, a Művészetek Völgye részéről is, meg a mi részünkről is, és így aztán sikerült minden nehézséget legyőzni.
Ebben a hiátusban, amikor nem volt transzporter találkozó, mennyire tudta magát életben tartani a közösség? Tehát mennyire önjáró a transzporteres közösség, mennyire igényli, vagy ha nem igényli, akkor mennyire örül az importőri támogatásnak?
Abszolút önjárók. Tehát ha mi nem csinálunk valamit, akkor ők csinálnak maguknak. És ez a közösség nagyon érdekes, ez olyan, mint egy nagy család. Nyilván mindenki transzporteres, de azért egy T3-as meg egy T4-es klub olyan, mint a nem tudom, kicsit veszekedő unokatestvérek a családi asztalnál. A T3-as azért az egy mégiscsak egy léghűtés, és az egy jó autó volt, még a T4-es az már nem, a T4-es már egy jó autó. Tehát, hogy így megvannak ezek az apró ellentétek, de amikor arról van szó, hogy érezzük jól magunkat, akkor egy nagy családként tudunk működni. De ez azt jelenti, hogy ha mi nem vagyunk, akkor alapvetően ezek a klubok, és elsősorban ezek a klubok inkább generáció alapúak, ők önállóan inkább magukban dolgoznak, és akkor a T3-asoknak lesz egy T3-as találkozó, a T4-eseknek egy T4-es találkozó, vannak ilyen közös veteránautós találkozók, bogaras találkozók, ahova elmennek a transzporteresek is. Nagyon-nagyon erős a klubélet, és a Volkswagen-es és a transzporteres klubélet Magyarországon. Úgyhogy, ha mi nem vagyunk, akkor ők megszervezik magukat. De amikor mi belépünk ebbe, akkor ők ezt nagyon szívesen veszik, és jönnek, és szeretik, és élvezik azt, hogy talán nekik egy kicsit kevesebbet kell szervezni, és többet lehetnek vendégek egy ilyen rendezvényen.
Mekkora volt az érdeklődés, mert amikor ugye kiderült, hogy lesz a találkozó, kikerült ennek a posztja különböző felületekre, és beszéltünk arról, hogy valami kis promót csináljunk rá, de mondtátok, hogy figyelj, az összes előzetesen kiadható, kvázi parkolóhely, kempinghely elkelt.
Körülbelül 2 hét alatt elkelt minden hely, sőt, nagyon érdekes volt, mert ez alatt a 2 hét alatt így folyamatosan növeltük a rendelkezésre álló helyek számát, így a kollégákkal majdnem minden nap így nézegettük a rajzot, hogy akkor oké, most ennyi regisztrációnk van, akkor ide még be tudunk tenni még 5 autót, még akkor ott megnyitjuk azt a helyet, akkor oda még elfér 20 autó, és így végül egy olyan 320 autónyi helyet tudtunk összesen kialakítani, és ez a 320 autónyi hely egy 2 hét alatt be is telt, egy kisebb várólistánk is lett a végén, és ami a jó hír, hogy az időjárás kis viszontagságai ellenére, meg ahogy ez szokott lenni, nem mindenki tudott eljönni végül, összesen majdnem 300 autó ott volt a találkozón, és gyakorlatilag teltházunk volt.
Mi volt a fénypontja a rendezvénynek, a találkozónak?
A fénypont az egy ilyen találkozó mindig a felvonulás. Amikor a transzporterek felállnak egy sorba, és mennek egy nagy kört, ezt még a korábbi találkozókon a Hungaroringen csináltuk, itt most ennél egy szebb helyszínünk volt, a Művészetek Völgye, a Balaton felvidék Művészetek Völgye falvai. Vigán Petendről indulva Kapolcs, Talján Dörögd, Őrcs, Pula, vissza Vigán Petendre, ezt a kört toltuk, és hát majdnem 200 autó vett részt a felvonuláson, ami azt jelenti, hogy a sor eleje már Kapolcson túl közel volt Talján Dörögdhöz, a vége még Vigán Petendről nem indult el, úgyhogy egy ilyen kétfalvas útlezárást tudtunk ezzel a 200 autóval mutatni. Azt láttuk, hogy az életet néhány percre ott megállítottuk, de ezt jól fogadták a helyiek is, meg a közlekedők is, ők is, meg mi is nagy mosollyal a szánkon mentünk abban az 1 órában. Szerintem az egy nagy élmény volt mindenkinek.
Én is ott voltam ezen a szombati napon, és ami egy picit meglepő volt, de aztán persze meg valahol természetes, hogy körbenéztél, és mindenhol transzporterek, ugye voltak az aznap érkezők, ők máshol parkoltak le, és beszélgettünk a rendezőkkel, hogy akkor hogyan rakjuk össze ezt a felvonulást, és ilyen lehetetlen feladatnak tűnt, hogy majd biztos lemaradnak, meg majd nem ér oda, és olyan flottul összeállt, kimentek a kempingesek, becsatlakoztak az utólag regisztrálók, tehát tényleg így széttettük a kezünket, hogy bárcsak tényleg minden ilyen flottul menne.
Ezen én is kicsit meglepődtem, de nagyon örültem. Azt tudtam, hogy ezek a srácok ezt nagyon szeretik, ők is nagyon jól meg akarják csinálni, nagyon együttműködőek. Tényleg egy nagy család. Itt nincsen vita, nem beszélgetünk, mindenki jól érzi magát 3 napig, és ha ennek az az ára, hogy akkor most 4 órát várok, mert éppen a többiek mennek, akkor várok 4 órát, nem áll semmiből a dolog. Úgyhogy ez be is jött, működött is. Tényleg nekem a legnagyobb feladatnak előzetesen azt tűnt, amikor a felvonulásból jövünk vissza, és vissza kell állni a kempingbe, a parkoló helyekről ott egy bejáraton keresztül, és pikpak megoldották a srácok, úgyhogy kevesebb, mint nem tudom, 1/2 óra alatt már mindenki a helyén volt újból. Nagyon jól sikerült ez a része is a dolognak.
Este kertmozi volt, a szállítót lehetett megnézni,
mi mást,
és nem akarlak belehajszolni semmiféle vállalásba, de hogy beszélgetetek arról, hogy a következő években maga a találkozónak a szerepe, jövője visszaáll éves rendszerben, néhány évenként kerül megrendezésre, milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban?
Hát ilyen nagyszabású találkozót azt a következő 4 évben nem ígérünk, mert azért ez minden szempontból egy komoly kihívás volt. De az, hogy minden évben tartsunk valamilyen találkozót, amiben mi is, mint Porsche Hungária, mint a márka hivatalos gazdái részt veszünk, ez nem elvetendő dolog, erről egyeztetni fogunk a klubokkal. A Művészetek Völgye részéről is felmerült, ez egy lehetőségként, beszélgettünk róla Natékkal, hogy akár ott minden évben tudunk megjelenni valamilyen formában. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Kanyarodjunk most el a találkozóról, és beszélgessünk kicsit a magyar haszonjárműpiacról. Hogyan áll mostanában ez a terület? Én azt látom, hogy például egy potenciális mozgatórugó lehet az elkereskedelem, a házhoz rendelés, a rengeteg futáren. Aztán lehet, hogy közben meg teljesen más tényezők meg visszalépést jelentenek. Hogyan ítéled meg úgy globálisan, már amennyire Magyarországot globálisan kell, tehát a hazai piacot?
Jól látod, az elkereskedelem és az ehhez kapcsolódó szállítási igény az egy nagyon erős pontja a haszonjármű piacnak, de azért mégiscsak egy viszonylag szűk réteget jelent vállalkozások számát és autókat tekintve is, autók számát tekintve is. Összességében a haszonjármű piac az leképezi a gazdaság állapotát, és egy ilyen előrejelző funkciót is szokott betölteni a személyautó piachoz képest. A piac változásán, mármint a haszonjármű piac változásán látjuk azt, hogy mi várható a személyautónál, és annyira nem vagyunk optimisták jelen pillanatban. Azt látjuk, hogy a magyar gazdaságban különösen a mi célcsoportunkat adó kisvállalkozók, kis és közepes vállalkozások nem látják túl rózsásan a helyzetüket, sok bizonytalanságot látnak, nem érzik azt, hogy most van az idő beruházni a jövőbe, és ezért inkább takarékoskodnak, inkább óvatosak, és nem most veszik meg álmaik autóját. Hogyha kell persze a vállalkozáshoz cserélni egy autót, vagy éppen úgy bővül, akkor persze ezt megteszik, de azért nem akkora a növekedés, mint amekkora lehetne. Összességében a piac egy picit nő, 1-2%-kal nő Magyarországon, de azért ennek a növekedésnek a nagyobbik része az a reexport tevékenységet jelenti, ami azt jelenti, hogy Magyarországról Nyugat-Európába, elsősorban Németországba mennek vissza járművek. Nyilván a két ország közti árkülönbség indokolhatja ezt a folyamatot. Ami azt jelenti, hogy a Magyarországon maradó autók száma az alacsonyabb, új autók száma az alacsonyabb, mint ami a tavalyi évben volt. Olyan, hát most már lassan 10% körül csökkenés van, ami nem túl biztató. De reméljük, hogy amennyiben a gazdaság elkezd növekedni, és a vállalkozások is látják és bíznak benne, akkor ez meg tud fordulni.
Ami érdekelne még ebben a kérdéskörben, hogy ugye vannak a multivennek, vannak a családi nagy személyszállító modelljeitek, illetve vannak, most csúnyán mondom, de mindenki érti, hogy vannak a munkásautók. De most már ezekben az autókban is elérhető az a digitalizációs szint, azok a vezetési rendszerek, amikre egy cégvezető azt gondolnám, hogy magától nem szívesen költ, egy idő után meg nem tudja megkerülni. Tehát, hogy mennyire látszik az a munkaadóknál, hogy az ilyen egyébként kényelmi funkciókat, hiszen régen hozzászoktunk, hogy az autók belül, nem tudom, malteresek, piszkosak, lehúzott ablak, klíma sem mindegyikben van, a felébe dohányoznak, tehát, hogy az ilyen típusú 21. századi digitális és vezetés támogató megoldások mennyire tudnak egyébként vonzerőt jelenteni ezekben a szegmensekben, ahol tényleg az igásló funkciót tölti be az autó?
Tényleg nehéz ezeket a funkciókat jól eladni a vállalkozásoknak, az ügyfeleinknek, hiszen ezek olyan funkciók, amikre alapvetően nincs szükségük. De amikor megtapasztalják, hogy milyen jók ezek a funkciók ezekben az autókban, mind a digitális funkciók, mind a vezetői asszisztensek, akkor azért ők is azt mondják, hogy igen, ez egy jó döntés volt. Úgyhogy bár ez áremelkedéssel jár, hiszen minden ilyen fajta technológia, ami bekerül az autóba, az plusz költséget jelent, de ez megtérülhet egyrészt akár abban, hogy az autó jobban kihasználható, a fogyasztása alacsonyabb lesz, akár másik oldalról abban, hogy a sofőr jobban érzi magát az autóban, és tudjuk, hogy Magyarországon is a munkaerő megtartása és új munkaerő szerzése az egy komoly feladat, és hogyha egy olyan autót, olyan munkahelyet tudsz biztosítani az alkalmazottadnak, amivel ő boldog, akkor kisebb eséllyel fogod hagyni téged, és ennek egy jó eszköze az, hogy egy jó autót tegyél a sofőr alá.
Illetve talán azt is megemlíthetjük, hogy ezeknek az asszisztens rendszereknek egy jelentős része a kár elkerülését szolgálja, az oldaltáv figyelés, a különböző frontasszisztok, parkolás segítő megoldások, tehát konkrétan azt meg lehet velük előzni, az ember, a munkatárs lezúzza az autót, amiért A. kiesik a melóból és nem tud dolgozni, B. javítási költség van, tehát hogy azért az is szerintem egy érdekes tényező lehet.
Ez így van, mindenképpen, sőt, hát személyi sérüléssel, vagy akár még súlyosabb esettel, vagy még súlyosabb következményekkel járó baleseteket lehet ezzel elkerülni. Volt is olyan ügyfelünk, aki 20-30 autós ügyfél volt, és az egyik nemzetközi úton az autója utolért egy kamiont, és egy súlyos baleset lett belőle, és akkora költsége lett az egész külföldön történt balesetnek, hogy utána úgy döntött, hogy minden autójába a távolságtartó tempomatot belerendeli, és az összes autójába a távolságtartó tempomatnak a költsége összességében az kevesebb volt, mint az egy kár, amit el tudott volna kerülni, hogyha idejében dönt így. Ő már így döntött utána, a többi ügyfélnek is, és a többi partnerünknek is mindig elmeséljük ezt a történetet, hogy ne utólag döntsenek így, hanem inkább előzetesen.
Térjünk ki két ilyen Magyarországon szerintem azért inkább nisnek számító szegmensre, de mind a kettőre van Volkswagen haszonjármű megoldás, hogy az ő méretük, terjedésük, státuszuk hogyan néz ki. Az egyik az a pick-up-oké, a másik pedig a kvázi ilyen nem biztos, hogy lakóautónak kéne hívnom, de akkor lakóautó. Bocsánat, ahol nyugodtan alszik az ember. Hogyan alakul ezeknek a magyarországi piaca?
A pick-up-ok az egy nagyon erős szegmens Magyarországon, jóval erősebb, mint Európában máshol. Ennek a hagyománya az adócsaló vállalkozó sztereotípiából adódik, hiszen egy pick-up kényelmes személyautós felszereltséggel, kényelemmel, 5 személyes verzióban, de teherautóként, tehát áfa visszaigénylési lehetőséggel vásárolható egy vállalkozás számára, és mint ilyen családi autóként is, vagy személyautóként is megállja a helyét, és ezért egy időben ezt előszeretettel választották vállalkozások személyautónak is. Manapság azt gondolom, hogy inkább az off-roados felhasználás, a mezőgazdaság, erdészetek, építőipar az, ami vezérli ezt a szegmest. És ez a szegmens még mindig jelentősen nagyobb arányait tekintve, mint Nyugat-Európában. Úgyhogy ez egy viszonylag erős dolog. Az Amarokkal mi főleg ennek a lifestyle részében vagyunk jelen, a 3 literes TDI motorral, 240 lóerős verzióval, jól felszerelt autókkal, azoknak a vállalkozásoknak kínálunk autót, ahol a tulajdonos vagy cégvezető maga is vezeti az autót, beszáll, és fontos neki az, hogy miben ül, meg hogy miből száll ki, az is. Úgyhogy ez a pick-up. A lakóautó szegmens, hát az nagyon kicsi Magyarországon, az inkább, ahogy mondtad, nisecske, néhány autót jelent Magyarországon. Ebbe beletartoznak a gyári kivitelű autók, aminek az egyik változata a Volkswagennél a Kalifornia változat, de talán ennél több autót adnak el a felépítménygyártó cégek, a lakóautó átépítő cégek, akik Magyarországon is van például, aki épít lakóautót alap normál teherautókra, meg van sok egyedi átépítés is. Ez tényleg nagyon kis piac, itt néhány tíz autóról beszélünk egy év alatt. Ennek a szegmensnek a barkács része az, ami egy nagyon érdekes szegmens, és ezt a Transporter találkozón is megtapasztalhattuk. Rengetegen vannak, akik saját maguk alakítanak át egy dobozos vagy egy busz verziót lakóautóvá, a saját igényeiknek megfelelően, az, hogy nekik mi a fontos, hányan vannak, kutya, gyerek, hosszú időre mennek, víztartály, WC, zuhanyzó, kinek mire van szüksége, azt bele tudja építeni az autóba.
A barkácsnak szerintem van egy ilyen picit ilyen, nem tudom, negatív felhangja, de azt gondolom, volt-e a Volkswagen találkozó, egy Transporter találkozón egy beszélgetésünk, a Neppermentes övezetben egyébként már megfordult Göbölyös Zsoltal, aki kakukktojás volt a találkozón, hiszen egy átalakított Crafterrel érkezett, de ő lehet, hogy megsértődne a barkács szón, de nagyon szépen átépítette ő a Crafter. Amiről szeretnék most beszélgetni veled, az most a Transporter 7. generációja lenne, mert megnéztem az adás előtt, jelenleg a Volkswagen személygépkocsi honlapján 20 különböző modell található, ami szerintem rekord, és a haszonjármű oldalon is 15-öt sorol föl nekünk a konfigurátornak az első lépcsője. Tehát elképesztő a szórás azzal kapcsolatban, hogy mennyi igénynek kell megfelelnie egy autónak, és amikor valaki tényleg haszonjárműként használva egy modellt, akkor ez hatványozottabban igaz. Ezzel kapcsolatban hogyan változott a reakciója a piac igényeire a Transporter családnak?
Még mielőtt erre kitérnék, tényleg igaz, hogy sosem volt akkora választék a Volkswagen haszonjárművek márkának, de a személyautó márkának sem, mint jelenleg. Ennyiféle modellel még nem kellett dolgoznunk, és még korábban kérdezted, hogy hogyan kezeljük azt a helyzetet, hogy a hardcore teherautó és a lakóautó szintén itt van a portfóliónkban. Hát nem könnyű ezzel dolgozni, azzal együtt, hogy egy ernyő alatt foglalkozunk ezzel, de egészen más célcsoportokról, egészen más üzenetekről, egészen más vásárlási motivációkról kell beszélni, amikor egy személyautót, egy családi autót kell eladni, vagy egy teherautót. Ez nagyon komoly kihívás nekünk is, de főleg az értékesítőknek, akik a márkakereskedésben ülnek. Mi igyekszünk őket felkészíteni a lehető legjobban erre, sok tréninggel, sok tájékoztatóval, de azt gondolom, egész jól megállják a helyüket. És hát a Transporterre visszatérve, itt is látszik az, hogy az igények egyre speciálisabbá válásával a válaszok, amiket a gyártó ad, azoknak is fejlődni kellett. Az első 6 generációban az alapkoncepció az egy nagyon jól működő koncepció volt, készített a gyár egy alaptranszportert, és minden változatot erre építettek rá. Egy transporter mindenkinek. Ez azzal járt, hogy erre az alap platformra készült egy platós dupla kabinos változat, egy dobozos változat, egy lakóautó változat, egy 9 személyes busz, egy multivan, aminek a belső tere jól variálható, luxus buszként használható. Úgyhogy sok minden erre épült. Ez két dologgal járt. Egyrészt bizonyos műszaki kompromisszumokkal nyilván, hiszen egy multivan kényelme, vagy egy 1,2 tonnás teherbírás egy platós autó esetén, az nem mindig fér meg egymással. Vagy ha megfér, akkor ez egy olyan mérnöki túltervezést igényel, ami egyrészt bonyolultabbá, másrészt drágábbá teszi az autót. Úgyhogy a hetedik generációval változott a koncepció, és az egy transportert mindenkinek helyett a mindenkinek a megfelelő transportert kínáljuk, és nem egy, hanem három járművel fedjük le ezt a szegmest. Az első a Transporter, ami az idei évben újult meg, az új Transporter idén év elején érkezett. Ez egy teherautó továbbra is, minden idők legjobb transportere, még nagyobb teherbírással, még nagyobb raktérrel, a legszélesebb motorválasztékkal, dízel, hibrid, elektromos változatban elérhető. Egy igazi csúcs technológiás célszerszám azoknak, akik ezzel keresik a kenyerüket, ezzel keresik a pénzt. Egy igazi munkaeszköz. A másik modell, ami ebbe a kategóriába tartozik, a Multivan. A Multivan egy MQB platformos, tehát egy személyautó platformra készült, variálható belső terű 6-7-8 személyes családi autó, luxus kis busz. Ez moszkvis suszkulcs, igen. Úgyhogy ez pedig kifejezetten egy kényelmes, egy komfortos, igazi családi autóként használható. A harmadik tagja pedig ennek a családnak az ID.Buzz, ami az innovatív, de mégis innovatív, teljesen elektromos, de tartalmazza a Transporter generációk, főleg az első generáció génjeit a dizájnjában, tele emócióval, a legmodernebb technológia a legtöbb tradícióval egyben, azoknak, akik a jövő Transporterét keresik, és ez is megtalálható teherautó változatban is, egy közel 4 köbméteres verzióval, meg egy személyautó változatban is, ahol 5-6-7 személyes verzióban érhető el. Úgyhogy ez a három modell, Transporter, Multivan, ID.Buzz fedi le most azt a Transporter szegmest, amit eddig egy autóval fedtünk le. Ami különbség benne, hogy mindegyik a saját szerepét még jobban el tudja látni, sőt, ez hasonlóság, hogy mindegyik máshogy látja el, de jobban el tudja látni, mint hogyha egy közös platformon lenne az autó. Illetve ami még nagyon fontos, hogy a nagy tér az mindegyiknek egy jellemzője, az a nagy tér, amit kínálunk mindenkinek, a Transporterrel is, és minden más modellünkkel is.
A Transporterrel kapcsolatban a hajtásláncokkal lenne kérdésem. Ugye mondtad, hogy megjelent a plug-in hibrid. Ezt gondolom ez a most a koncernvel elérhető 20 kWh környéki 100 plusz kilométer, bár talán egy Transporter méretű autónál lehet, hogy ennyit nem fog tudni, hatótávban rendelkezik, illetve van tisztán elektromos is. Mennyire áll készen egyébként a piac Magyarországon, haszorjármű fronton az elektromos meghajtásra? Ugye annó még együtt dolgoztunk az E-Crafternek a magyarországi bevezetésén, ami ugye akkor kvázi az első ilyen típusú modell volt. Viszont egyre több ilyen autót látok Budapesten járva kelve, hogy ennek az elektrifikációnak a mindennapi munkába való átszivárgása az milyen tempójú?
Lassú. Mm-hmm. Van egy bizonyos célcsoport, ahol ez egy nagyon jól működő megoldás. Ezek a, amit te is említettél, elkereskedelemhez kapcsolódó városi kiszállító járművek, ezek tipikusan azok az a felhasználási mód, ahol az elektromos haszonjármű a legjobb megoldás, ahol egy dízelautó az nem igazán jó megoldás a rövid utas, kevés kilométeres használatból adódóan. Itt az elektromos hajtás nagyon komoly teret nyert. De ezen kívül azért lassú az átállás. Azt látjuk, hogy vannak olyan felhasználási módok, ahol egy elektromos autó már pariban van egy hagyományos meghajtású autóval, vagy akár egy picit jobb is, viszont az átállás a vállalkozás részéről egy komplett paradigmaváltást kell, hogy jelentsen. Nehéz megcsinálni azt, hogy a flottádnak csak egy részét állítod át elektromosra, mert akkor megmarad a hagyományos felhasználási mód és ahhoz kapcsolódó karbantartás üzemeltetés, viszont az elektromosra már az áramigényt úgy kell kialakítani, hogy ott legyen minden telephelyen, hogyha éppen arról van szó. Nyilván akkor érdemes elektromos autóra váltani, hogyha a telephelyen tudsz váltani, ez egy ilyen főszabály. Telephelyen tudsz tölteni, bocsánat, ez egy ilyen főszabályként meghatározható. De ha tudsz telephelyen tölteni, akkor megérheti az, hogy átálljál elektromos autókra.
Ugye itt még az jelentett áttörést gondolom én egy picit laikusként, hogyha ugye az autók, ezek az autók általában napközben mennek, így az az előny is elveszik, ami nagyon sok mondjuk családi házas magánszemélynél opció jelent, hogy majd a nap feltölti. Hiszen amikor a nap süt, akkor az autó dolgozik, viszont hogyha itt a manapságra egyre jobban terjedő, és ez is egy ilyen rakétaszerűen fejlődő terület, az akkumulátoros megoldások, tehát a napközben gyűjtöm az energiát, és este feltöltöm belőle a céges flottát, ez azt gondolom, hogy néhány éven belül azért egy jelentős paradigmaváltást hozhat majd megint, amikor az áramköltségeket még akár csökkenteni is lehet.
Ez igaz, ez egy jó megoldás, egy komoly beruházási igénnyel jár, hogy megfelelő akkumulátor kapacitásod legyen az autóidnak, azért az nagyon sok. Tehát az, hogy akkumulátorról töltsél föl egy elektromos autó flottát, ahhoz nagyon sok áramra van szükség. De valóban a napelemes megoldás az talán a legjobb megoldás hosszú távon. Bízunk benne, hogy el fognak terjedni minél előbb ezek a megoldások.
Elmondható az, hogy mondjuk leszámítva az ilyen nagyon extrém modelleket, főleg gondolok itt a luxus szegmensben, ezek a nagyon lapos szupersportautók, hogy nem tudom, abszolút dobogós a szem és a fej forgató képessége egy ID-báznak. Tehát hogy ahhoz képest, hogy ezek elég régóta láthatók a magyar utakon, és én mai napig, amikor meglátom, akkor úgy jobban megnézem magamnak, és tényleg, amit te is mondasz, hogy egy emóció mágnes, tehát hogy nem nagyon lehet úgy elhajtani emberek mellett, hogy ott az ott nem
mindenki mosolyog. Tehát, hogy azt látod, hogy aki így meglátja, akkor így a gyalogosok így egymás vállát veregetve mutatnak rád, hogy nézd, ott megy egy, és mosolyog mindenki, aki látja az autót, és te is mosolyogsz, miközben az autóban ülsz. Úgyhogy ez egy olyan élmény, tényleg, mintha egy T1-essel mennél az utcán, ugyanez, amikor a T1-essel mész végig, akkor ugyanígy mutogatnak, és ugyanígy mosolyognak, és te is ugyanígy mosolyogsz. Úgyhogy ezt az élményt, ezt ugyanúgy hozza az ID-báz. Ez a mai napig így van, remélem még sokáig így lesz.
Kicsit most fordítsuk át a reflektorfényt rád. Mióta dolgozol pontosan a Porsche Hungáriánál?
Régóta. 1998. június 28-a óta.
És mióta vezeted a konkrétan a haszonjárművek divíziót?
2002 éveleje óta, igen.
Mi az, ami a legmarkánsabbnak megélt változás ebben a 23 éveben, mióta te vagy a márka élén?
Nagyon érdekes, mert nagyon markáns változások nem történtek, inkább kislépések voltak folyamatosan, és mint ilyen, így nem érintett meg nagyon, nem éreztem nagy változásnak egyiket sem, inkább ez a folyamatos fejlődés és folyamatos evolúció követett végig. Úgyhogy nem éreztem ilyen nagyon drasztikus változást a 20, nem tudom hány év
alatt. Hát 23 évet számoltam én 2002 óta, és ezzel bőven te vagy a hasonló pozícióban lévők között a doyen a Porsche Hungáriánál. Mi az, ami fenntartja a te intenzitásodat meg? Tehát ez eléggé nem tudom, én lelkesnek ismertelek meg téged az elmúlt években, hogy, hogy annak ellenére, hogy mögötted van már ki tudja mennyi év, illetve ezt pontosan tudjuk, hogy mennyi év, és ki tudja még előtted, de hogy az elán, meg a tenni akarás, az meg olyan konstansnak tűnik.
Örülök, ha így látszik, én is így érzem. Néha persze van egy kis hullámvölgy bennem is, de remélem ez nem látszik kifelé. Amit én nagyon szeretek, az a márka, amivel dolgozunk. Tehát az elképesztően lelkesítő, hogy egy ilyen márkával, egy 75 éves transzporterrel dolgozhatunk együtt, és szervezhetünk transzporter találkozót. Hát ennél nagyobb szerelemprojektet kitalálni sem lehet. Ezek például mindig sok időre feltöltenek. De ami nekem egy nagyon fontos szempont, hogy az a csapat, akikkel együtt dolgozunk, az egy nagyon megbízható, nagyon lojális, nagyon lelkes, nagyon összetartó társaság, mind a Pohon belül a társaságunk, vagyunk most már 11-12-en, akik ezt a márkát igazgatjuk, és a márkakereskedői hálózatban azok az értékesítő kollégák elsősorban, természetesen a márkakereskedések vezető is, akik ezt a márkát viszik, és hisznek benne, és együtt dolgoznak, és aktívak, és mindig azt nézzük, hogy hogyan tudjuk megoldani az éppen előttünk álló feladatokat. Nagyon jó úgy bemenni minden hétfő reggel, hogy megint itt vagyok, és csináljunk már valamit.
Ennek ellenére azt gondolom, hogy kellenek extra impulzusok. Mi az, ami téged feltölt extra impulzussal, amikor nem a Fáy utcában találunk?
Én a családommal nagyon szeretek időt tölteni, két lányom van, 13 és 15 évesek, bár ezt mindig így utána kell számolni, hogy mit, hogyan számolunk. Nagyon szeretem őket nézni, ahogy sportolnak. A kisebbik lányom kézilabdázik versenyszerűen, minden meccsén igyekszem ott lenni, hogyha tudok. A nagyobbik röplabdázik, strandröplabdázik, úgyhogy ez, és hát persze a feleségem, akit nem hagyhatok ki, úgyhogy a három nő itt a háttérben biztosítják azt a biztonságot, azt az alapot, amivel én hétfő reggel be tudok menni dolgozni.
A Neppermentes övezet mai adásában Kovács András, a Volkswagen haszonjárművek márkaigazgatója volt a vendégünk. Ha tetszett, akkor iratkozz fel YouTube-on, vagy bárhol, ahol a podcastjeidet hallgatod, illetve az észrevételeket is várjuk a neppermentesövezet@gmail.com címre. Hamarosan jövünk egy következő epizóddal. Sziasztok!
Ez volt a Neppermentes övezet, a Dustfelt Autó podcastje. Legközelebb is segítünk megtalálni a kiutat a használt autó vásárlás útvesztőjéből. Hallgassatok minket majd akkor is. Addig pedig kövessétek a Dustfelt Autó Magyarország Facebook oldalát további érdekességekért és megbízható modellekért.